Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézustól. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünket a 266. énekünknek az éneklésével kezdjük. 266. énekünknek mind a négy versét énekeljük. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten igéjét a mai vasárnapon a Zsoltárok könyvéből olvasom. Két Zsoltárt olvasok fel, a 42. és 43. Zsoltárokat, melyekből így szól hozzánk Istennek szava. Az éneklő mesternek Kórá fiainak tanítása. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggetszel lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Mícár hegyéről. Örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem. Imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek az én kőszálamnak, miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítómnak és Istenemnek. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen. Az álmok és hamis embertől szabadíts meg engem, hiszen te vagy oltalmam Istene. Miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. Miért csüggedsz el lelkem, s miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítomnak és Istenemnek. A kegyelem Istene tegye áldottá mi számunkra az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, és dicsőítünk téged. Hálát adunk neked azért, hogy te olyan végtelen türelemmel hordozol bennünket, embereket. Végtelen türelemmel szemben mi velünk, önmagunkkal, hiszen nekünk olyan sokszor nincs türelmünk, nem csak egymáshoz, hanem talán még önmagunkhoz sem. És hálát adunk azért is, Urunk, hogy a te szereteted soha meg nem fogyatkozik. Te akkor is szeretettel veszel körül bennünket, amikor mi szeretetlenek vagyunk, amikor válogatunk, hogy kit szeressünk és kit nem, amikor a szeretetünkkel olyan szűken bánunk, és legfőképpen akkor is, amikor elfeledkezünk rólad. Urunk, azért jöttünk most hozzád ezen a mai vasárnapon, hogy kérjünk, alakíts, formálj bennünket a magad eszközeivel. Még akkor is, és még úgy is, hogyha az a számunkra megpróbáltatást és terhet jelent, hogy tudjunk olyanok lenni, hogy megállhassunk előtted. Hogy tudjunk úgy élni, úgy szólni és úgy cselekedni, hogy az neked tetsző legyen. Bevalljuk Istenünk azt, hogy valóban sokszor olyan ellenállók vagyunk, olyan kemény a szívünk és a lelkünk, de köszönjük, hogy te nem hagysz magunkra, nem riadsz meg semmilyen feladattól, hogyha arról van szó, hogy bennünket, a te gyermekeidet megtarts önmagad az örök élet számára. Így kérünk, Urunk, hogy lelked által most légy itt velünk, légy a segítségünkre abban, hogy meghalljuk, megértsük és befogadjuk a te szavadat, a te üzenetedet, hogy szeressük és akarjunk a szerint élni. Kérünk, hogy hallgasd meg hálaadásunkat, könyörgésünket, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten ma hozzánk szóló üzenetének hallgatására a 161. énekünknek az első versét énekeljük. 161. énekünk, Siess keresztjén lelki jót hallani. A már felolvasott igeszakasznak két versét olvasom fel még egyszer. A 42. Zsoltárból a 4. verset, és a 43. Zsoltárból a 3. verset. Ezekből a versekből így szól hozzánk Istennek szava. Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Foglaljuk el helyünket. Bibliaolvasó kalauzunk többek között erre a mai vasárnapra az igehirdetés alapigéjéül ezt a 42. Zsoltárt is ajánlja. A református ember számára a 42. Zsoltár jól ismert Zsoltár, és az egyik legkedvesebb, legszeretettebb Zsoltárunk. Óhajtozás Isten után. Milyen gyönyörű megfogalmazása. Az emberben ott élő, kimondott, vagy ha kimondatlanul is, de ott élő, Isten utáni vágyat fogalmazza meg. Én azt gondolom, hogy a 42. Zsoltárhoz nagyon szorosan hozzátartozik az utána következő, a 43. Zsoltár is. Ez a két Zsoltár együtt egy gyönyörű költeményként olvasható. Háromszor hangzik el benne az a refrén, hogy bízzál én lelkem az Istenben, ne csüggedjél, mert még hálát adok az én Istenemnek a szabadításáért. Ez a háromszor elhangzó refrén tagolja ezt a két Zsoltárt három részre. Ennek a három résznek különböző hangulatai vannak, de szorosan összetartoznak. A Zsoltárban szereplő személyről valójában nem sokat tudunk. Azt tudjuk, hogy a Jordán forrásvidékén élt számüzetésben, de hogy ki volt, az ismeretlen. Lehetett király, lehetett főpap vagy lévita, azt nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy magányos volt és számkivetett. És még azt is tudjuk róla a saját szavaiból, hogy valamikor ott élt Jeruzsálemben. Tehát a Zsoltár a fogságra hurcolás előtti időkből való, amikor még a nép és a templom a legnagyobb dicsőségét élte. És ez a költő nem csak, hogy ott volt Jeruzsálemben, hanem ahogy ő maga is leírta, ott volt az ünneplő sokaságban, vezette őket újongás és örvendezés közepette egészen az Isten házáig, a gyönyörű, a csodálatos jeruzsálemi templomig, ami Isten választott népe számára szent volt, és ahol hálát adhattak az ő Istenüknek mindenért, ami az addigi életükben megtörtént velük, Istennek a szabadításáért és a megtartásért. És most ezután, a hajlék után sóvárog ez a száműzött ember. És nem csak, hogy a szomorúság van a lelkében, és a vágyakozás, a szent hajlék és az ő Istene után, hanem még egy nagyon nagy terhet kell ennek az embernek elhordoznia. Az őt kérdezők gúnyolódásait. Azoknak az embereknek a gúnyos kérdéseit, akik között él. Akik naponként megkérdezik tőle, hogy hol van a te Istened? Az az Isten, akiről annyit beszélsz. Mert igen, beszélt az embereknek Jeruzsálemről, a templomról, azokról a csodálatos szertartásokról, amelyeket ott végeztek el, és beszélt az Istenről, az ő Istenéről. És ezek az emberek mégis gúnyolódtak rajta, és kinevették őt. Azt mondották, hogy nézd, a mi isteneink itt vannak körülöttünk, ezekben a bálványokban, ezekben a szobrokban. Látjuk őket a szemünkkel, meg tudjuk érinteni őket a kezeinkkel. De hol van a te Istened? Hol van a te Istened, aki itt hagyott téged, egyedül, magányosan és számkivetettem? Mérhetetlen fájdalmat okozott ennek az embernek az, hogy az ő csodálatos Istenét, az egyetlent, a szentet, az igazat így kigúnyolták. És fontosabbnak tartották az ember kéz alkotta bálványaikat, akik azonban ott voltak előttük, akik előtt leborulhattak, akikhez imádkozhattak, akiknek szertartásokat végezhettek el. És az ő Istenére azt mondották, hogy te kivert árva lélek, hát milyen Istened van neked? Se nem lehet látni, sem a jelenlétét, sem a szabadító munkáját. Ugye elkerülhetetlenül elénk áll egy kép, egy új szövetségi jelenet, egy évszázadokkal későbbi kép, amikor a keresztre feszített Krisztust gúnyolják, ezt mondván, bízott az Istenben. Most mentse meg őt, ha akarja. Így járt a Zsoltár szerzője is. Hiába beszélt nekik az ő Istenéről, arról az Istenről, aki a maga népét 40 esztendőn keresztül vezette a pusztaságban, megoltalmazta őket az életveszélyek közepette, arról az Istenről, aki bevitte őket az ígéret földjére, arról az Istenről, akinek a segítségével felépíthették a gyönyörű templomokat. Ők csak azt látták, hogy ez az ember itt van, egyedül, magányosan, száműzötten, és egyáltalán nem úgy néz ki, mint akit az ő Istene olyan nagyon felkarolna, istápolna, nagyon segítene rajta, hogy ebből a nyomorúságból kiemelkedjen. És ez a számukra egyetlen egy dolgot jelentett, hogy ezt az embert bizony az ő Istene, akihez pedig naponként imádkozik, fohászkodik, az ő Istene egyszerűen elhagyta, magára hagyta. Olyan ismerősnek látom én ezt a fajta gondolkodást. Évszázadok, évezredek múltak el azóta, mióta a Zsoltár írója ezeket a szavakat megalkotta. De azt gondolom, hogy ez a fajta gondolat, ez a fajta vélekedés bizony ma is itt van közöttünk. Az ember ma is hajlik arra, hogy csak akkor érezze maga mellett az Istent, hogyha minden rendben van, hogyha mindent megkap, hogyha mindent elér az élete során. Akkor érzi úgy, hogy igen, nekem van Istenem, itt van velem, és megsegít ember. Ellenben a nyomorúság, a bánata, megpróbáltatások a könnyek idején, akkor, amikor nagy küzdelmeink vannak, amikor nagy mélységeket járunk meg, akár a betegség, vagy akár a gyásznak a nagy mélységeit, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy érezzük, hogy elhagyott minket az Isten. Amikor nagy szörnyűségek, nagy tragédiák történnek a világban, akkor annyi ember ajkáról felhangzik a kérdés, hogy na hol volt ilyenkor az Isten? Az Isten, akiről annyit beszélnek, akit annyit emlegetnek, hol volt, amikor ez a szörnyű tragédia megtörtént? Hogy engedhetett meg ilyet az Isten? Ez a száműzött, mindenkitől elhagyott ember ennek ellenére mégis vágyakozik az Isten után. És ennek nagyon egyszerű oka és magyarázata van. Az, hogy ez az ember Istennek nem a hasznát kereste, hanem a társaságát, a vele való közösséget. Azt, hogy érezze, hogy Istene van. Azt, hogy érezze, hogy valaki meghallgatja a könyörgéseit. Nem vár tőle szabadítást, nem vár tőle semmit, csak azt, hogy érezhesse a vele való együttlétet. Hogy még egyszer a színe elé állhasson, hogy még egyszer ott lehessen abban a templomban, az újongó, az ünneplő sokaságban, és hogy elmondhassa azt a mérhetetlen hálaadást, ami a szívét betölti. Ugye, hogy megértjük, hogy milyen nagy fájdalmat okozott neki, amikor naponként gúnyosan megkérdezték tőle, hogy hol van hát az a te csodálatos Istened. Ennek ellenére nem adta fel a küzdelmet. Ezért mondta el ebben a gyönyörű két zsoltárban, mint egy önmaga biztatására, háromszor is azt, hogy miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz, miért nyughatatlankodsz, bízzál Istenben, mert egyszer még hálát adok neki az én szabadításomért. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés, amely ehhez a száműzött emberhez elhangzott, ez a kérdés az egyik örökkévaló kérdés az emberiség történetében. Az egyik örökkévaló kérdés, amely újból és újból felhangzik a hívő ember felé. Hol van a te Istened? Mert bizony az ember ma is hajlik a kételkedésre. Ma is igen olyanok vagyunk, hogy csak azt fogadjuk el, csak azt hisszük, amit látunk, amit a mi emberi érzékeinkkel meg tudunk tapasztalni. Hadd hozzak megint egy új szövetségi képet. Jusson eszünkbe Tamás, aki előtt ott állott, teljes valóságában a feltámadott Krisztus, és Tamásnak még ez sem volt elég. Azt akarta, azt kérte, hogy a kezeivel is megérinthesse azokat a sebeket, amelyek Jézus testén vannak, mert nem volt neki elég a látvány, még hozzá is akart érni. Igen, ilyenek vagyunk mi emberek. Olyan kételkedőek, olyan bizonytalanok, hogy újból és újból meg kell győződnünk, és nem merjük feltenni az életünket valamire, ami csak a szívünkben és csak a lelkünkben van. Hol van a te Istened? Nagyon fontos, hogy erre a kérdésre tudjunk választ adni. Hitből fakadó és meggyőző választ. Hol van a te Istened? Isten sokak számára maga a titokzatosság, a misztikum, aki valahol távol a messzeségbe, az ember számára elérhetetlenül lakozik. Ő a teremtő, az alkotó, aki a nagy művének a befejezése után időtlen szombatot tart, ahogy Madách Imre mondja, a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogat újítni kell. Igen, sokan azt gondolják, hogy Isten nagyobb, elérhetetlenebb, mint sem mi emberek meg tudnánk őt tapasztalni. Mert sokszor és sokan szeretnénk azt, hogyha valóságosan a karjaiba venne minket, megölelgetne, megsimogatna és biztatna az ő szavával. De tudjuk, hogy ez oly módon, ahogy mi emberek szeretnénk, oly módon lehetetlen. De lehetséges másképp. Mert igen, Isten eljuthat hozzánk. Hol van a te Istened? Mondjuk most azt, hogy Isten itt van körülöttünk, mindenben benne van a világban. Minden apró parányi sejtben ott van az Isten. Igen, ez egy nagyon szép gondolat, de én azt gondolom, hogy ezzel az a baj, hogyha ezt elfogadjuk, akkor nem teszünk mást, mint hogy azt mondjuk, hogy Isten maga a természet, maga az élet. De ez kevés. Én azt gondolom, hogy Isten ennél sokkal több, sokkal nagyobb. A hívő ember hétről hétre eljár ide a templomba, az Istennek a házába. Mondhatjuk azt, hogy a templom az Isten hajléka. Az ószövetségi ember valóban azt gondolta, hogy Isten a templom házában, a szentek szentjében, a szövetség ládában lakik. De gondoljuk csak el, hogy nagyon veszélyes lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy Istennel csak itt, ebben a hajlékban találkozhatunk. Hogy ő csak itt van mellettünk. Csak itt szólíthatjuk meg őt, csak itt mondhatjuk el neki a könyörgéseinket, a kéréseinket, az imádságainkat, és ő csak itt ad választ mindezekre a kérésekre és kérdésekre. És amikor elhagyjuk ezt a hajlékot, amikor éljük a mindennapjainkat, a hétköznapjainkat, amikor valóban az emberi élet útját járjuk, amelyen bizony van öröm és bánat, könny és nehézség, olyan sok megpróbáltatás, hogy akkor nincs ott mellettünk az Isten. Ez nagyon szomorú lenne mireánk nézve. Tehát ezt sem fogadhatjuk el valóságos válasznak erre a kérdésre, hogy hol van a te Istened. A 43. Zsoltárban azonban a Zsoltáríró mond egy kérést az ő urának. Azt mondja Istennek, küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Én azt gondolom, hogy aki ezt a kérést megfogalmazta, az egyben megadta a választ is arra a kérdésre, hogy hol van a te Istened. Abban, akit a mennyei atya küldött, a világ világosságának, igazságnak és életnek. Isten Jézus Krisztusban van. Ő benne öltött testet Isten azért, hogy egy szent, igaz, tökéletes és bűntelen életben mutassa meg egyszer és mindenkorra önmagát a világnak. Isten soha nem akart elrejtőzni előlünk. Soha nem akarta azt, hogy a természetbe bújjon el. Ő mindig meg akarta mutatni nekünk magát. És a történelemnek egy csodálatos és nagyszerű pillanatában ez meg is történt. Amikor Krisztus emberi testben elérkezett ebbe a földi világba, a világ világosságául, az életnek kenyeréül, az életnek vizéül. Ahogyan ő maga mondotta magáról, én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlővesszők. Igen, mi Krisztus által láthatjuk meg Istent, Krisztus által tudhatjuk azt, hogy hol van az Isten, és Krisztus által lehetünk Istenéi, és fogadhatjuk be Istent a magunk életébe. És innentől kezdve már nem az a kérdés a számunkra, hogy hol van az Isten. Nem kell őt keresnünk valahol a távoli messzeségben, vagy a körülöttünk levő világban. Nem kell keresnünk. Egyetlen egy dolgot kell tennünk, meg kell nyitnunk a szívünket és a lelkünket, be kell fogadnunk Krisztust, és Krisztus által befogadhatjuk Istent. És így épülhetünk fel az ő lelki templomává, oda, ahol Isten szüntelenül ott van. És mi szüntelenül szólhatunk hozzá, és szüntelenül meghallhatjuk az ő válaszát. Hol van a te Istened? Pál apostol fogalmazta meg olyan gyönyörűen ezt az ember számára, amikor azt mondotta, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus, aki által megláthatom ennek a világnak minden világosságát. Végezetül még egy utolsó kérdést kell feltennünk önmagunknak. Azt a kérdést, hogy meglátszik-e a mi életünkön az, hogy bennünk él Krisztus, és Krisztus által Isten lakozik az életünkben. Mutatja a mi életünk azt, hogy mi Istentől jövünk, és hozzá megyünk, és amíg ez az út tart, ezen az úton Isten mindig ott van velünk. Mindig ott jön mellettünk, fogja a kezünket, igazgatja a lépteinket, és a legkülönfélébb eszközökkel, de mindig figyelmeztet bennünket arra, hogyha letérünk erről az útról, hogyha rossz vágányra tévedünk, mert igen, tudjuk ezt is a Jézusi példázatból, ő egyenként minden eltévejedett bárány után utána megy, mert fontosak vagyunk neki. A magunk kicsi életével számon tart bennünket. Ha nyilvánvalóvá tudjuk tenni a magunk életén, szavainkon, cselekedeteinken keresztül azt, hogy Krisztus bennünk él, akkor megszégyenülnek a gúnyolódók, akik azt kérdezik tőlünk, hogy hol van a te Istened, és valósággá válhat a hegyi beszédnek a csodája, látván az emberek a mi jó cselekedeteinket, dicsőítik a mi mennyei atyánkat. Most elcsendesedve, imádságban azért adjunk hálát a mindenható Istennek, hogy a számunkra ez a kérdés, hogy hol van a te Istened, már nem kérdés, mert mi biztos választ tudunk adni. Minden bennünket kérdezőnek azt tudjuk mondani, itt van a szívemben és lelkemben, és én bízom benne, mert tudom, hogy mindenkor megsegít, és a javamat akarja. Amen.